Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, folytatjuk az Ismerd meg magad sorozatunkat, és ebben a részben azzal foglalkozunk, hogy a 9 személyiség típusnak mindegyiknek van egy olyan sajátos szenvedélye, van egy jellegzetes gyengesége, vagy egy kísértése arra, amelyek elválasztják őt attól a lényektől, amit az Isten adott nekik. Majd valamikor a isteni lények kapcsán a talentumokról szóló jézusi tanítást is megpróbálom nektek bemutatni ebben a személyiség hogyan működik kérdéskörében, de most szeretnék ezekkel a leromboló vagy gátló szenvedélyekkel foglalkozni. Úgy fogalmazhatok, hogy a bűnökkel szeretnék foglalkozni. Van olyan irodalom, amelyik a 9 személyiségtípus gyökérbűneként írja le ezeket. Mert lehet, hogy ez a szó, hogy bűn, ez valami középkori, elavult dolognak tűnik, mintha egy moralistás játékot kezdenék el, de valójában bár egyesekben maga a bűnszó is szörnyű emlékeket és érzékeket kelt, a bűnnel úgy kell foglalkoznunk, hogy ha nem nézünk szembe a sötét oldalunk valóságával, és nem nézünk szembe a rossz hajlamaink eredőivel, az nem egy jó ötlet. Én azt gondolom, hogy helyes az a meghatározás, amikor azt mondjuk, hogy a bűn egy olyan rögzültség, amely megakadályozza, hogy az élet energiája, hogy Isten szeretete szabadon áramoljon bennünk, hogy a bűn az, ami megszakítja azt a szabad áramlást, ami köztem, mint személy között, és az Isten között van, ami a kegyelmet elvágja, a kegyelem útjába állít, taszít valamilyen akadályt. A bűn tulajdonképpen egy önmagunk emelte gát, amely távol tart Istentől. És mivel távol tart Istentől, így a saját lehetőségeinktől is távol tart. Ez mindenféle érzékenységnek is talán kioltja az aggodalmait, hogyha a bűn fogalmának ezt a meghatározását veszük figyelembe, ami azt mondja, hogy tehát a bűn egy önmagunk emelte gát, amely távol tart az Istentől és így saját lehetőségeinktől is. Minden eneagram számnak, tehát minden számnak, minden eneagram által leírt személyiség típusnak megvan a maga sajátos szenvedélye, bűne, gyökérbűne, ami meghatározza az adott szám viselkedését. Ez azt jelenti, hogy tényleg mind a 9 típusnak van egy jellegzetes kísértés arra, hogy valamelyik bűn határozza meg az ő magatartását. Ez a bűn Istentől való elválasztásának gondolata, ez nem új keletű dolog. A sivatagi atyák írták le ezt először. Konkrétan Evagrius Ponticus volt az a sivatagi atya. Ő volt egyébként első, aki írt egyáltalán, akitől fönnmaradtak írások. Tehát Evagrius Ponticus, aki 345 és 390 között élt, két műve is fönnmaradt ránk, és ezekben leírja azt a 8 gyarlóságot, csinál egy listát, azokat a gondolatokat, amelyek zavart keltenek, mondja ő. És ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy ez a gyarlóság sorozat, amit az embert hordoz magában, ezek megszakítanak egy normális kapcsolatot az Istennel, ezért helyes, amit Evagrius mond, hogy zavart keltenek. Ő van olyan írás, amiben 8 ilyen szenvedélyt, vagy gyarlóságot ír le, és van, ahol 9-et. Később az eneagram kifejlesztői, mármint a modern eneagram kialakítói azt vélték, hogy az a helyes, ha legelőször megismerjük a saját szenvedélyünket, azt a saját gyarlóságunkat, a saját gyökérbűnünket, ami meghatároz bennünket, mert ez segít hozzá aztán a fejlődéshez. Így az egyik megalkotója a Enneagram bölcsességének, a dél-amerikai Ichazo nevű pszichiáter azt írja. Legelőször mindenkinek a saját típusát kell megismerni, hogy tetten érhető legyen az igazságtalanság. Minden másutt csak illúzió. Figyelemmel kell kísérnem a célt, ami miatt csökken az energiám, ami leblokkol és elvakít. Mert azt is tudd, hogy legnagyobb gyengeségem forrása, egyben a legnagyobb tehetségem forrása is. A szenvedély segítségével felfedezhetem legnagyobb tehetségemet. Így a szenvedélyem átalakul, és nekem hatalmamban áll létrehozni azt az isteni gyümölcsöt, amelyet magamban hordozok. Most szeretném nektek felvillantani, hogy a kilenc személyiség típusnak mik is azok a gyarlóságai, szenvedélyei vagy gyökérbűnei, amelyek egyik oldalról, mint az előbb idéztem, gátjai az isteni gyémánt felragyogásának, az Isten által teremtett személyiség kibontakozásának, de ugyanakkor, ha felismerjük, hogy ez mit gátol bennünk, akkor egyúttal a valódi fejlődésünk forrása is lehet mindez, ha tudatosan tudjuk használni. Az Enneagram, a személyiségfejlődés, a saját önismeretem igazi célja, hogy felfedje az árnyék oldalunkat. És hogy lelki támogatást nyújtson ahhoz, hogy megnyíljunk a kegyelem átformál a világosság előtt. És amikor ezzel foglalkozunk, ne gondoljátok, hogy itt dicséreteket kapunk magunktól. Mert nem könnyű szembenézni a gyökérbűnünkkel, sőt lehet, hogy egyenesen fájdalmas. Mert a tudatunk világosságába emeli, tehát a tudatosság szintjére emeli lényünk legkellemetlenebb vonásait. És ezekre ugye nem szívesen gondolunk arra, hogy mik a mi legnagyobb, ha úgy tetszik, hibáink. Azt írta valaki, konkrétan David Benner, aki szintén az Enneagramnak egy kidolgozója volt, hogy senki ne dolgozzon az Enneagrammal, aki hizelgésre vágyik. De senki nem ulassza el, hogy ezt megismerje és használja, aki valódi önismeretre akar szert tenni. Úgyhogy bátorság, na ismerjük meg az egyes típusoknak a fő szenvedélyeit, gyarlóságait, ha úgy tetszik, gyökérbűneit. Az egyeseké a harag. Az egyesek kényszeresen meg akarják javítani a világot, és tudva, hogy sem ők maguk, sem mások nem képesek megfelelni az irreálisan magas elvárásnak, neheztelést éreznek, és egy ilyen állandó neheztelés, amit mondhatok haragnak, ez van bennük. A ketteseknek a gyökérbűne a büszkeség. A kettesek mások szükségleteinek a betöltésére fordítják a figyelmüket és energiájukat, hogy elismerést kapjanak. Titkos meggyőződésük, hogy csak ők tudják igazán, mi a legjobb másoknak. És az, hogy magukat nélkülözhetetlennek tartják, a lelküket betöltő büszkeségről árulkodik. Nagy csavar van ebben. A hármasoknak a csalárdság a gyökérbűne. A hármasok többre értékelik a látszatot a valóságnál. Miközben igazi énjüket mellő a hármasokat lenyűgözi a saját teljesítményük. És azzal állítják magukat, hogy valódi lényük azonos a magukra öltött személyiséggel, a personával. A négyeseknek a gyökérbűne az irigység. A négyesek úgy érzik, valami nagyon hiányzik bennük. Hiányzik valami, amitől nem válhatnak teljessé. És ugyanakkor irigylik azokat, akiket teljesnek és boldognak látnak. Az ötösök gyökérbűne a kapzsiság. Az ötösök felhalmoznak dolgokat, felhalmoznak erőforrásokat, féltékenyen őrzik azokat a dolgokat, amelyekről úgy vélik, hogy függetlenek lesznek, és önfenntartó létezést biztosítanak számukra. És ez az őrizgetés végül oda vezet, hogy visszatartják a szeretetüket is másoktól. Visszatartják a segítőkészségüket is másoktól. A hatosoknak a gyökérbűne a félelem. A hatosok, akik mindig a lehető legrosszabbra készülnek, akik örökké aggódnak, akik állandóan kételkednek önmagukban, akiknek rosszabb képük van magukról, mint valójában, ők abban is kételkednek, hogy képesek az életüket a saját kezükben tartani. A hatosok tekintélyszemélyekhez, és akár hitrendszerekhez fordulnak inkább. Nem Istenhez közelednek, hanem tekintélyszemélyekhez, és vallási rendszerekhez, nem az Istenhez. Mert úgy gondolják, hogy ezektől a körülöttük lévő tekintélyszemélyektől és struktúráktól megkapják azt a támogatást és biztonságot, amely után sóvárognak, mert a félelem az a biztonságvágyból jön a hatosoknál. A heteseknek a gyökérbűne a falánkság. Mit is jelent ez? Az, ahhoz, hogy elkerüljék a fájdalmas érzéseket, hogy kezelni tudják a lelkükben lévő fájdalmakat, a hetesek mohón kergetik a pozitív élményeket. Mindig újabb és újabb kalandokat tervezgetnek. És állandóan azon gondolkodnak, hogyan tudnának több élményhez jutni. Érdekes gondolatokon töprengenek. Néha álom világba merülnek. És ebből következően soha nem elégedettek. A hetesek kényszeres élményhajszolása, ez a falánkság. A nyolcasoknak a gyökérbűne a bujaság. A nyolcasoknál a bujaság nem csak egy szexuális bujaságot jelent, sőt, sokkal többről van szó. A nyolcasok állandóan intenzív élményeket keresnek. A nyolcasok túlzásokba esnek. A nyolcasok az élet minden területén túlzásokba esnek. Legyen az munka, vagy szórakozás. A nyolcasok gyökérbűne a bujaság abban is megjelenik, hogy dominánsak és harciasak. És ezért felvértezik magukat egy kemény és megfélemlítő külsővel. Valójában ezzel csak a sebezhetőségüket álcázzák. Végül a kilencesek gyökérbűne a restség. Ezt mondhatom jóra való restségnek is. A kilencesek restsége nem egy fizikai restség, hanem lelki természetű restség. Mit is jelent ez a lelki természetű restség? Azt jelenti, hogy az általuk fontosnak tartott dolgokat is elhanyagolják. Személyes fejlődésüket is elhanyagolják. És azt a felelősségüket is elhanyagolják, hogy önmagukká váljanak. Egy olyan visszahúzódást hajtanak végre, hogy ne kelljen sem fájdalmat elviselni, sem konfliktusba kerülni, csak azért, hogy megőrizzék az energiáikat, mert egy olyan lelki természetű restség van rajtuk, amikor a konfliktusokat sem akarják megviselni, és különösen nem akarják megvívni a harcokat. Ebben a részben végigvettük az egyes típusoknak az alapvető szenvedélyét, vagy gyarlóságát, vagy úgy is fogalmazhatom, hogy gyökérbűnét. A következő részben az egyes típusoknak a dinamikáját, egymáshoz viszonyított mozgását fogjuk elemezni. Thank you.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.
Mária Rádió.
Adi Endre, az illés szege. Az Úr illésként elviszi mindkiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szekerek. Az illés nép ég felé rohan, s megállott, hol a tél örök, a Himaláják jégcsúcsain porzik szekerük, és zörög. Ég s föld között, bús hazátlanul hajtja őket a sors szele. Gonosz, hűvös szépségek felé száguld az illés szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos, a föld reájuk fölkacag, s jégútjukat szánva szórja be hideg gyémánt porral a nap.